153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Fél éve szervezzük ezt a riportot, és azt gondolom gyöngyszem lesz riportjaink között. Pősz József és Pősz Józsefné, egész konkrétan Bakaink Klára Mária, szájharmonika művészek életútjáról fognak mesélni, fiai. Azt gondolom, hogy megint csak élő történelemmel találkozhatunk, és akik mesélni fognak, ők is nagyon különlegesek és közismertek itt Kiskunhalason. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm riportalanyaimat itt a stúdióban. Pősz Józsefet, a legidősebb testvért, Pősz Miklóst, a következőt, és Pősz Attilát, aki a legfiatalabb a fiúk sorában. Köszöntelek, József.
Üdvözlöm a hallgatókat szeretettel, és örülök, hogy ez a műsor készül.
Köszöntöm Miklóst, akit hát többször hallhattak már rádiónkban, hiszen az Agrárperceknek hosszú ideig szerkesztője, tanácsadója volt. Szervusz Miklós.
Szervusztok, szép napot kívánok mindenkinek.
És hát Pősz Attila, akit meg de főleg ismernek, hiszen a Halas Rádió állandó munkatársa, Szilády Gimnázium tanára, híreinknek a felolvasója. Szervusz.
Köszöntöm a hallgatókat, hát most se fogják megúszni, hogy engem is hallgassanak.
Én azt gondolom, hogyha itt egy biométer tennénk a terembe, ahol vagyunk, kiütné a biztosítékot, olyan életenergia árad mind a hármatokból. Én Attilát már jól ismertem erről az oldaláról, és amikor Attila elárulta nekem, hogy a duó Pősz, az ő édesanyjuk, édesapjuk, akik hát artistaként, szájharmonika művészként ismertek nem csak Halason, hanem az országban, sőt az országhatárokon kívül is, akkor egyáltalán nem csodálkoztam. Tehát, hogy ilyen apának, anyának ilyen hihetetlen, életerős, energikus és vidám fiai születtek. Na de kezdjük az elején. Sokan nem ismerik, én azt gondolom már a fiatalabb korosztályból. Mit is jelent az, hogy a ti szüleitek szájharmonika művészek, artisták voltak? Ez nekem a fejemben is olyan lassan áll össze.
Mivel ugye mi benne éltünk ebben, én mint legfiatalabb, de a pontos magyarázatát tudom, tehát artista művészek voltak a szüleink, de az artista művészetnek több ága volt. Az anyukámtól hallottam, hogy voltak kammantyús artisták, akik ugráltak a levegőben és szaltókat dobáltak, és voltak úgynevezett galléros artisták, például az én szüleim, akik elegánsan fölöltözve zenei számokat adtak elő, vagy nem zenei számokat, de tulajdonképpen nem ugráltak, hanem így csinosabban.
És ők voltak a gallérosak.
És akkor ezeket hívták galléros artistáknak. Ez mind a mai napig így működik. És ők rendesen a 50-es, 60-as években, amiről majd a bátyáim tudnak inkább mesélni, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnak a dolgozói voltak, és ilyen cserekereskedelem útján magyar artisták külföldre mentek, és külföldi artisták pedig Magyarországra jöttek. Így volt ez.
A rádió riporthoz ritkán szoktunk egynél több képet felrakni, de most készítettem egy csomó fotót, hiszen itt behoztátok ezeket a fantasztikus, különböző méretű a körömnyitől a körülbelül méteres szájharmonikáig, csodálatos és gombos harmonika, és hihetetlen, tehát még videót is készítettem, meg is szólaltattátok némelyiket, úgyhogy föltétlen a Facebook oldalunkra navigálják el magukat a hallgatók, mert hogy ez pótolhatatlan kincs. Hát akkor a legidősebbet kérdezem, Józsi, hogy édesanya ugye 21-ben született, édesapa 14-ben született. Te mikor születtél, mint első?
22-ben. Kezdhetem az elején, mert tulajdonképpen ez pesti család. A családból apámnak még egy húga a mai napig él. És hogy mi hogy kerültünk Halasra, ennek igen rövid története van, a háború.
A háború sok mindent megmozgatott.
És amiatt lejöttünk Halasra, és akkor itt is ragadtunk. Ők még sokszor visszamentek Pestre, volt ott lakásuk, minden, és inkább ott volt nekik a bázis, de mi gyerekek maradtunk Halason, itt nőttünk fel, itt nevelkedtünk, és ezért vagyunk halasiak.
97 éves akkor a testvére édesapának.
Emlékeim szerint édesapánk elmesélte, hogy a Kőrösi úti laktanya, ami most otthon, illetve lakótelep, annak az építkezésén részt vett.
Mint artista?
Nem, mint artista, hanem őt ugye katonának nem vitték el, valamilyen oknál fogva ezt sikerült megúszni, viszont ilyen, hát nem kényszermunkának nevezném én ezt, és ugyanígy a Kiskunlacházi laktanya építésén is részt vett. Én azért emlékszem rá, mert pici kis kölykök voltunk, és egyszer voltunk ott Kiskunlacházán, mert ott is laktak.
Pankházai katonai repülőtéren, hogy egész pontos legyek, és nagyon élveztük, mert ugye láttuk ott a gépeket, meg az építkezést, mindent, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt az a gyerekkor.
Annyira izgalmas, meséljetek egy picit arról, hogy tulajdonképpen, mint szájharmonika művészek és mint artisták, ezt ma úgy képzeljük el, hogy cirkuszba, ugye mondtátok, hogy galléros, tehát nem kellett ugrálni, hanem hát a zeneművészetükkel varázsolták el a hallgatókat, nézőket. Na, de hogy itt a mozit is emlegettétek, hogy Halason úgy ismerik őket, hogy a moziba is felléptek. Hát hogy volt ez?
A Dodi bátyám tud arról mesélni, hogy apu annyira nagy szájharmonikás volt, hogy anyánkkal való megismerkedése előtt is már volt neki egy partnere. Hadd meséljen csak róla.
Hát most nem tudom, hogy melyik partnere gondol, mert voltam a... Melyikre?
Valja.
Igen, igen, előtte meg Marnitz Fricivel dolgozott együtt, és hát ez szintén a háború verte szét, akkor szakadt meg kapcsolat, és jött a második partner. Hát aztán jött ugye a Siemens gyára Hungária körúton, meg anyám, és akkor így jött össze az akkori házassága.
Tehát akkor gyakorlatilag maga a kapcsolat, a szüleitek megismerkedése is a szájharmonika artista művészet kapcsán történt.
Igen, tehát volt apunak egy olyan partnernője, aki egy orosz nő volt, és ezt az orosz nőt Valjának hívták, és ilyen rövid műsorokban apu szájharmonikázott, és a Valja pedig táncolt rá. És akkor ugye annak vége lett, és én nem tudom a dátumát, hogy hányban ismerkedtek össze, de mivel a bátyám 42-ben született előtte.
De innen... nekem valóban a fényképen.
Innen fogjuk folytatni. A három pőzgyerek nagy szerencséjére megismerkedtek egymással. Pősz József és Pősz Józsefné, Balkain Klára Mária, szájharmonika művészek, artisták, róluk fognak mesélni a fiúk tovább. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és az egyik gyöngyszem riportban találják magukat, hiszen a duó Pőszről, a szájharmonika művész házaspárról mesélnek, regélnek fiai. A moziban ott tartottunk, hogy ők a Magyar Varietének voltak a tagjai, és hogy ez a mozi engem izgalt, tehát hogy hol találkoztak a moziban akár a halasiak velük?
Hát a nagy testvéreim biztos többet tudnak mesélni róla, én nekem egyetlen egy emlékem van erről a moziról. Azt tudom az elmesélésből, hogy régen csak filmhíradó volt és nagy film, előtte kis filmek nem voltak, és ezért a mozi előadások előtt artista produkciók voltak. Volt úgy, hogy kettő egymás után. Aki befizetett 50 fillérrel többet a mozijegyér, az beülhetett az artista produkciókra, amelyek 10-15 percig tartottak. Erről van is a szüleimnek felvétele. Ugye először apám kimegy a színpadra a mozi vászon elé, egy-két számot eljátszik, elszájharmonikázik, és akkor talán mondja a közönségnek, hogy hát nem nagyon tud ő tovább most már egyedül játszani, majd megjelenik anyám, hogy ő segít neki. Mondja apám, ott a kezében 5 harmonikával, vagy akkor felkínálok magának, ez ugye ez el volt játszva. Erre anyám előhúzza háta mögül egy 1 méter nagyságú szájharmonikát, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kell a maga harmonikája, mert ez az én számhoz van méretezve.
Miklós.
Akkordharmonika tulajdonképpen.
Na szóval, hogy volt ez Miklós? Ugye említette Attila, hogy neked talán több emléked van erről.
Hát nekem annyi emlékem van, mert az én sem voltam még olyan érett férfi ember, mikor ezek történtek. Tulajdonképpen ők az Országos Cirkusz és Mozi Varieté alkalmazásába álltak, és őket kiközvetítették különböző településekre, az említett film vagy mozi szünetekre. Én arra emlékszem kristálytisztán, hogy egy nyári időszakban elvittek nyaralni Fejér megyébe, Gánt, Bodajk arra részre, ahol egy parasztháznak a szobájában laktunk, és lovas fogadta, vittek el bennünket a moziig, mert ugye volt ott egy 80 kilós erősítő, meg a színpadi ruha, meg a stb. És a falusi mozikba is azért a plusz 50 filléré tartottak, ilyen artista előadásnak hívták ezt, de hát ugye ők zeneművészek voltak, nem ugrabugráló artisták, nem degradálva természetesen azt a szakmát is, mert egy akkora színpadon artistáskodni nem mindegy.
Ugye, akik velünk tartottak eddig, tudják, hogy az ő fajta művészetüket, szájharmonika művészetüket galléros artistáknak hívták, tehát, hogy szép ruhába, elegáns ruhába, ugye zeneművészeti alkotásokat adtak, mint egy elő. Hát Dodit kérdezem, hiszen a legtöbb emléke neki, akár ezekről a mozis fellépésekről neki lehetnek.
Hát én elbeszélésből, már mint az apám elbeszélésből tudom, hogy gyakorlatilag ő a Hohner gyárnak volt egy reklámarca, reklámképviselője is egybe, és ő csak Hohner harmadikán, ez benne is volt mindig a műsorban, hogy ő csak Hohner harmadikán játszik, és hát ő már 50-es években is járt kint, de akkor még anyám nélkül. Na most ez úgy volt, hogy 56, ugye én akkor már technikumban voltam, ugye jött az október, és hát ugye a nagyanyám kétségbe volt, és volt ott a két gyerek, és egyszer csak betoppantak anyámék. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Igen?
Előtte 3 nappal utaztak el otthonról. Igen. Fölmentek Pestre, hogy újra dolgoznak, meg se többi, és éjjel 11 órakor verik az ablakot. Hát ugye frászt kaptunk. Mi a kasit tudtuk, még mi van Pesten. Tehát ugye volt egy öreg rádiónk, azon ezeket nem nagyon hallottuk. És nagyanyám kinyitja a spalettát, aki tudja, mi az, az tudja, és ott vannak kívül, hogy engedjük be a kis ajtón. Hát persze beengedtük, és én bennem annyira az maradt meg, hogy jön be anyám nagy földúton, és azt mondja, hogy Pesten kitört a forradalom.
És van egy érdekes folytatás, nem tudom, hogy eltelte vagy 4-5 nap, megjelent egy ürge, Hóner gyárnak a képviselője, aki közölte apám, hogy akkor csomagolás, és lehet menni kifelé. És apám ült, ránézett, azt mondja, hogy nem. Én itt születtem, én itt akarok fölnőni, én maradok. Maradtak, ez volt októberben, februárban, holtbiztos vagyok benne, már kaptak külföldi szerződést, útlevelet, mindent az égvilágon. És saját megbízásuk, tehát önállóan köthettek szerződést a vállalat nevébe, csak megvolt, hogy mennyit kell leadni a valutából, amit ők kerestek.
Tehát nem nagyon tetszett.
Hát nem nagyon tetszett. Kinek nem tetszett? Ori, fordítsuk le.
Tehát ez az országos rendező irodának, aki ugye ezeket a műsorokat szervezte, nem nagyon tetszett, hogy őket megkerülve kapnak ők külföldi szerződést, arról nem is beszél, hogy a vasfüggönyön túlra.
Mi volt a folytatás? Elfogadták ezt a szerződést, kijutottak külföldre a vasfüggönyön túlra?
Februárban már mentek ki saját szerződéskötési joggal, saját bélyegzővel, és meg volt határozva, a százalékra nem emlékszem, hogy mennyi valutát kell leadni a vállalatnak, ami a szerződésük alapján ugye ők kerestek, és szerintem azért engedték, mert ugye kellett az államnak a valuta. Nekik meg a jó szerződés.
Attila?
És politikailag pedig az volt az egészben a történet, hogy tudta a magyar állam, hogy meg vagyunk mi 3 fiú, és anyám mesélte, hogy ők próbálkoztak olyannal, hogy valamelyikünket, nemhogy mind a hármunkat, hogy valamelyikünket kivisznek, az állam nemet mondott. Tehát így tudták, hogy ők kimennek külföldre dolgozni, de a gyerekeik miatt hazajönnek, tehát az állam nem adott útlevelet egyik gyereknek se, nekünk nem szabadott kimenni.
Ti voltatok a biztosíték.
Igen. A Hóner gyár az igazából létezik még mindig, tehát én alig voltam 3 éves, amikor 59-ben, erről megint a bátyáim tudnak mesélni, elkezdődött a külföldön az a fölfelé ívelő pálya, hogy Ausztriában, de hát ezt majd elmeséli a Dodi.
És ez zene után fogja elmesélni, maradjanak velünk a 3 pősz gyerekkel. Pősz Józsival, Dodival, Pősz Miklóssal és Pősz Attilával beszélgetünk szüleikről, a duó Pőszről. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, és egy fantasztikus életút riportban vannak. 3 pősz fiú mesél a pősz szülőkről, akik szájharmonika művészek, artisták voltak, galléros artisták. 59-ben ugye a Hóner gyár képviselője volt apu, Pősz József, és tulajdonképpen egy világbajnokságon, szájharmonika világbajnokságon is elindult, ezt meséltétek. És ez nagyon érdekes, mert 59-ben azért keveseket engedtek a vasfüggönyön túlra. Dodi, mesélj, hogy volt ez?
Hát szerintem a gyárnak nebben nagy keze, tehát a gyárnak biztos, hogy benne volt a keze. Az országnak meg büszkeség volt, hogy ugye ilyen helyre egy világbajnokságra kijutott egy magyar. Persze meg volt hozzá ugye a tehetsége. És hát ekkor jött, amiről már volt szó, hogy első ugye a gyár képviselője, második a német, a harmadik meg hát, aki tudott harmonikázni. És
ez volt az aputok, Pősz József.
Nagyon, nagyon büszkén jött haza és mutatta, és ekkor kapott ő egy Orgafon nevű erősítőt, mert ugye eddig a mozikban mindig a saját erősítővel, már mozijéval meg ilyen borzalmas volt, és hát ez egy borzalmas nagy szám volt, egy olyan erősítő, aminek a mikrofonnak nem volt feje, csak egy plexitlap, és az aljában volt a műszaki rész. Hát ez egy olyan csoda volt, hogy nem igaz, és ezt vitte magával mindenhova. És akkor, mikor már ketten játszottak, még akkor is használtak ezt az erősítőt.
Na és innen kezdődött el az ő külföldi útjuk, tehát az én 56-os megszületésem után alig egy pár hónappal én maradtam a nagymamával itthon, és 9-10 éven keresztül ők Ausztriában, Svájcban, Luxemburgban, a Német Demokratikus Köztársaságban és a Német Szövetségi Köztársaságban folyamatosan, talán csak pár napra jöttek haza mindig szünetre, ott különféle varietékben léptek föl. Ebből talán a leghíresebb, amit kiemelnék, ami ma is létezik Berlinben, a Friedrichstadt Palaszt, amely állandóan revűműsorokat ad, úgyhogy ott kint ők televíziós fellépésig is mindenfelé eljutottak, és hát ezekről, ha anyánk még élne, akkor körülbelül egy 5 óra hosszát tudna mesélni. Röviden.
Miklós, téged szólítalak, hiszen te azért már emlékszel ezekre az időkre, akkor a három gyerek Halason a nagymamánál nevelődtetek, azon típusú gyerekek voltatok. Mit érzékeltetek ti ebből? Büszkék voltatok, hiányzott az anyu, mindenki szájharmonikázott a családba, egy kicsit meséljetek erről.
Hát ugye én voltam a mostuha gyerek, mert ugye a bátyámat megtanítottam még apám szájharmonikázni, akkor én még akkora voltam, hogy csak az óromat tudtam fújni. Ő viszont azért már megtanult, az Attila meg még olyan kicsi volt, hogy csak a...
Az órát se tudta fújni.
Azt se fújt, azt is nekünk kellett segíteni rajta. Úgyhogy én kimaradtam ebből a zene tanulásból, viszont hát az természetesen, hogy büszkék voltunk. De amikor ők jöttek Halasra, talán az átlagnál többször is jöttek a moziba föllépni, hát akkor azért feszítettünk, meg van, aki Fórón szereti, meg ilyen filmeket 10-szer láttam legalább, mert ugye akkor a jegyszedő nénik beengedtek bennünket, beültünk a moziba, és akkor ez mindezt láthattuk. Ezek az emlékek megmaradtak, hát aztán az, hogy amikor ők hónapokig, meg fél évig se voltak itthon, hát hála Istennek nagyanyánk tudta helyettesíteni őket. Bizony az 50-es, 60-as évek nem olyan könnyen mentek, ugye a hozzánk hasonló fiatalok ezt tudják érzékelni, vagy emlékeikből visszaidézni, hogy én még el szoktam mondani az unokáimnak, hogy én még álltam sorba jeggyel cukoré, meg álltunk sorba széné, az úgynevezett kis tüzépen, ahol most az AMK terül el, a 6 vagy 5 unokatestvér egy-egy kis szánkóval éjjel 2-kor beállt a sorba, mert egy embernek 50 kiló szenet adtak, és ezt megismételtük annyiszor. Tehát ezek azért működtek, meg a paraszt nénik bácsik hozták be a pár száz forinté a tűzre valót, amit aztán mi kézzel fűrészeltünk össze, de nem erről kéne nekünk beszélni.
De azért egy picit érdekel ez engem. Ugye, Dodi, te emlékszel a legjobban ezekre, hiszen hány éves voltál, amikor ezek a külföldi utak zajlottak?
56 őszén már a technikumban be voltam iratkozva, de én az előző időkre emlékszem, hogy Miklós mondott a tüzét, tehát úgy hittek, hogy Dénes tüzét, mert ugye az volt a vezető, és én azt is tudom, hogy 100 forinttal elküldött nagyanyám, és akkor a strávkocsit félig megpakolták iszap szénnel, és még kaptam vissza pénzt. Meg ilyen, hogy apánk valahonnan hazakeveredett, itthon volt pár napig, és hát kisfél menj el a boltba, a keresztapám boltjába. Én most abban a házban lakom, mindig a helyén valamikor volt a bolt, és elmentem, megvásároltam, amit kellett. A másfél literes csatos üveg sör is belefért, és a 10 forintból még adtak vissza, ami megmaradt fagylaltra. Úgyhogy ezek olyan érdekes dolgok, ez mind az 50-es évek. Én még jeggyel is jártam, jegyrendszerrel a boltba, úgyhogy az elég kellemetlen volt, nehéz volt. Tehát aztán valahogy konszolidálódott nagyon-nagyon nehezen a helyzet.
Engem az érdekel, hogy a szüleitek gyakorlatilag fantasztikus karriert futottak be, nyugaton jártak, hogy nektek mennyire voltak anyagi gondjaitok, vagy nem voltak. Ugye itt ebből az derül ki, hogy azért álltatok sorba, jeggyel, ugye ez mindenkit érintett, de nem volt egy kis plusz nektek az, hogy a szülők ilyen fantasztikus karriert futottak be?
Tehát igazából azt vegyük tudomásul, hogy ők ehhez értettek. Abban az időben, hát kinek adatott meg, hogy egyáltalán a vasfüggönyön túlra elmehetett, őnekik kimondottan diplomata útlevelük volt. Ami még egy különlegesség, ők Berlinben akkor dolgoztak, amikor még szilárdan állt a fal. Mi az, hogy állt a fal? Anyu arra emlékszik, amikor építették a falat. Tehát ők akkor Berlinben voltak, mikor a falat építették. A berlini falnál ott volt az a híres Checkpoint Charlie átkelőhely, ahol emberfia nem mehetett át, ők átmehettek Nyugat-Berlinbe dolgozni a diplomata útlevéllel, katonai kísérettel. Az anyagiakból, amiket ők összegyűjtöttek, valamennyit haza is tudtak jutatni, de az ottani élet is sokba került. Tehát nekünk, ha ők nem jutattak volna haza anyagiakat, akkor nagyon nehéz lett volna az élet. De amit a Miklós az előbb elmesélt, ez a pulta, hol kaptunk vajat, stb. Ez abszolút jellemző volt arra is, akinek volt pénze, meg arra is, akinek nem volt pénze, és én utólag legalábbis így gondolkozom, hogy hála Istennek, hogy ők korábban, évtizedekkel korábban megtudták ezt a külföldi jobblétet tapasztalni. Talán én, nekem az kamatozik ebben, hogy mikor befejezték, és úgymond kiöregedtek belőle, akkor anyám verte a vasat, hogy én vagyok a legkisebb gyerek, és nekem nyugati nyelvet meg kell tanulni, mert ugye akkor is még csak orosz lehetett, de neked nyugati nyelvet kell tanulni, mert tudom, hogy az a jövő, tudom, és akkor íme ugye német nyelvtanár vagyok.
Autodiakta módon tanult meg németül, apánk perfekt beszélt németül, lévén ugye a Hohner kapcsolat, tehát ő csak úgy megtanult, és én emlékszem rá, amikor még az Attila ugye be lett kényszerítve a német tanulásra, meg a zeneiskolába. Suba Irma néninek elévülhetetlen érdemei vannak, hogy az Attila most zenélni tud.
És Gyodit megjegyezte, innen fogjuk folytatni, hogy és nem beszéltek hozzá magyarul, így lettél német tanár Attila. Innen fogjuk folytatni, jöjjön egy kis zene, és folytatjuk a beszélgetést a három pősz fiúval, Attilával, Miklóssal és Józsival, Dodival. Maradjanak velünk, a duó pősz, szájharmonika, művész, artista házaspárról emlékezünk, mesélünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetésünket, riportunkat a három pősz fiatalemberrel, Attilával, Miklóssal és Józsival, Dodival. Ugye a történetben ott tartunk, hogy 66, és mielőtt tovább megyünk, hogy miért is zárult le egy kicsit ez a korszak, hogy külföldre jártak turnézni, egy picit meséljetek róluk. A szünetben mondtátok, hogy anyunak csodálatos ruhái voltak, egy picit hiú is volt, ami egy nőnél egyáltalán nem baj, hiszen benne van a pakliba. A képeken is látszik, hogy milyen gyönyörűek voltak mind a ketten. Egy picit meséljetek, milyen kép van bennetek róluk. Kezdjük Miklóssal.
Hát bennem az a kép maradt meg, amiket ugye itt, ugye mi nagy színpadon nem láttuk őket. Nem láthattuk őket, mert ugye külföldön.
Ki voltatok a biztosíték, hogy nehogy ott maradjanak külföldön.
Az időszakban bizony biztosíték voltunk itthon a három gyerek, és hát én arra emlékszem, amikor a legkisebb faluba, hova mi elvittek, meg itt a Halasi moziba, meg hát akik látták őket, azok mind fognak rá emlékezni, hogy igenis gyönyörű színpadi ruhákat tudott kreálni magának, hihetetlen kézügyessége volt. Akinek valaha valamikor kötött valamit, az tudja ezt, hogy nem csak a kötés, ez egyéb kézi munkához is nagyon értett, tehát nagyon szép dolgaik voltak.
És hát mind a kettőjüknek? Apa is kézi munkázott, kötött?
Hát akkor erre elmondom, mind a hárman kötünk, tehát még a mai napig is tudunk.
Ezt nem tudtuk. És horgolunk is.
Ezt nem tudtuk megúszni, hát mindenhány tudunk norvég mintát kötni, az Attila még.
Megőrülök.
Valamelyik labban még nyert is, tehát meg kellett tanulni, nem volt mese. Hát azért maradjunk a realitásoknál, ők utána ebből éltek. Tehát a kézi munkából éltek, ugye olyan szakmája apánknak se volt, hogy bárhol el tudott volna helyezkedni, és ebből úgy, hát azon a szinten, amilyen szinten sikerült, de megéltek belőle.
Elmesélnék pár érdekességet, ugye én voltam otthon legtovább, és nekem mesélt anyu a legtöbbet. Ő azt mondta, hogy az egész artista életükből egyedül mindig Luxemburgról álmodott. Luxemburgban valami olyan kis klubban játszottak, hogy meghosszabbította a szerződésüket a tulajdonos, és anyunak rendkívül szép volt ez a Luxemburg időszak, de a legnagy stílűbb műsoraik azok az NDK és az NSK területén voltak, tehát Berlinben, a Friedrichstadt palacban. Hát ilyen történeteket meséltek, hogy egy-egy varieté műsor az mindig egy hónapig tartott. Azoknak volt tematikájuk. Egyiknek az volt a tematikája, hogy minden fekete-fehér volt. A díszlet, a szereplők, mindenki fekete-fehérben. Aput kiküldték a színpad elé, messze, ahol egy víztükör volt, egy valódi víztükör, és a víztükör közepén volt egy úgynevezett dugó. A dugó üvegből volt, és az alulról volt megvilágítva. A vaternak ott kellett harmonikáznia, és a harmonikázás közben ilyen szökőkút volt körülötte, fényekkel megvilágítva. Hát persze, hogy csodálatos volt, meg gyönyörű volt. Egy olyan sztorit mesélt el anyu, az volt a kötelező az artista számok egymás utániságában, hogy ment egy szám a színpadon, és a következő számnak ott kellett állni a készenlétbe, ha bármi baj történik, akkor ők következenek. De a kettővel későbbi számnak is ott kellett állni. Tehát a színpadon ment egy artista szám. A színpadi szám után következtek bűvészek. A bűvészek után jöttek a szüleim. Na most az előző szám befejeződött, hatalmas taps, meghajoltak a művészek, kirohantak, és feldöltötték a bűvésznek az asztalát. Egy bűvész ugye mind ruhában, mind asztalban úgy elő van készítve a trükkökkel, hogyha eldől az asztal, akkor az semmivé válik. Azt mondta a bűvész asszisztens, hogy körülbelül 3 óra hosszába telik, mire újra összeállítja. Ezért kellett ott állni a következő számnak is, úgyhogy a műsorközlő, a moderátor rögtön bekonferálta, hogy most pedig a duópőz következik, nem pedig a bűvészek, akiknek fölborították a... Na, szóval ilyen érdekességeket meséltek, számtalant.
Már is tudom, hogy Pősz Attila miért nem fél a színpadtól. Tehát azt gondolom, hogy az anya tejjel szívtad magadba. Na, Miklós.
Majd mesélték, hogy a Rodolfóval, ugye ez az időseknek mond valamit, a Medvecki Ilonával egy műsorba dolgoztak. Pataki fejszámolóval. Én arra még emlékszem, hogy a Pataki Feri bácsi már öregként járt itt Kiskunhalason nálunk.
Tehát akkor voltak ilyen híres művészek a családban is? Látogatóban akár, vagy Halasan?
Meg Halasiak is elég sok, mert volt ugye Vince Feri zenész, a Katancsi Gyula. Hát ezek olyan mindennapiak voltak ott nálunk, a Barabás, igen, a Barabás trió például, egyszerre hárman is voltak lenne, nem csak külön-külön, a Stipán Feri. Hát ezek olyan természetes, hogy jöttek hozzánk. Igen, együtt csinálták. Igen, hát a Vince Feri akkor a Szolnoki Színháznak volt a vezetője, a zenei vezetője. Itt nálunk hangszerették a számokat, meg ilyesmiket.
Mesél.
A zenészeken kívül egyre emlékszem, aki nagyon sűrűn volt nálunk, az pedig a Martonosi Pali volt.
És ő ki?
A könyvtár.
A könyvtár igazgató.
Hirtelen nem ugrott be, bocsánat.
Martonosi Pali.
Tehát a könyvtár névadója.
Igen, mert hát amikor itthon maradt a Attila születése miatt, akkor egy darabig dolgozott a könyvtárba is. De ez csak egy rövid idő volt.
A darabjaikat egyébként maguk hangszerelték? Most így a Dodi, amit elmesélt, abból azt szűröm le.
Az, akit a Dodi emlegetett, ez a bizonyos Vince Feri bácsi, a Szolnoki Színháznak volt a zenésze, és hát fejbe tudott hangszerelni. Apámnak meg abszolút hallása volt, tehát ők ketten. Anyu az betanulta a zeneszámokat, és igazából, mint minden artista számnál, kellett egy asszisztens, ez volt anyu, de anyu közreműködött is a darabba. Az ő 15-20 perces fellépésük alkalmával anyu körülbelül 3-szor vagy 4-szer öltözött át. Mivel tudták külföldön, hogy Magyarországról jöttek, ezért például anyunak volt egy teljesen kivarrott kalocsai ruhája is, amelyet ő maga készített. Azon kívül mindenféle kosztümök, tehát ott arra nagyon vigyázni kellett, hogy ugyanabban nem léphetett föl. Amikor ilyen egy hónapos műsor volt, akkor a színház varta a ruhát, tehát a Friedrichstadt palaszt. Egyébként pedig emlékezzünk vissza nagyon szeretett nagymamánkra, aki varrónő volt, és rengeteg ruhának a varrásába besegített.
Jaj, Istenem, micsoda csodálatos történet.
Hozzá tartozik, ugye, hogy időnként kaptunk külföldi újságokat, postán minden, és várjatok, mikor megjött az első Prámó című lap a Beatlesekkel délután, én másnap reggel Beatles kabátban mentem iskolába.
Hú, de utáltak bennetek, mindenki így volt.
Ez volt a nagyanyám.
Körülbelül olyan 20 centi magasságú Bravo nevű újság, ami egy német rádió újság volt tulajdonképpen, meg televízió újság, csak hát teli művészképekkel. Hát mi a Beatlesben teljesen otthon voltunk.
És minden ruhát megvart a nagymama, anyu, és ha nem, akkor meghorgoltátok ti.
Nősember voltam, amikor csináltam egy egész takarót kockákból.
Élő történelem ez az egész. Maradjanak velünk feltétlen, folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetés riportot. Arról meséljetek most így a vége felé, hogy mikor és hogyan hagyták abba ezt a fajta varieté műsorokat, a külföldi utakat, hiszen ugye 56-tól 66-ig külföldre tudtak utazni, és fantasztikus helyeken léphettek föl. Hogyan maradtak abba a külföldi utak, meg egyáltalán a pályájuk ezen a területen?
Hát ment hozzájuk egy levél, hogy én decemberben szeretnék meglősülni. Én már mondtam, hogy mikor, de ők visszaválaszoltak, hogy nem, ekkora hazajövünk. Hát természetesen megvártuk őket, haza is jöttek az esküvőmre, és előtte pár nappal érkeztek, de hát ez az érkezés olyan volt, hogy 2 napig tartott, mert az autót kipakolták. Szóval egy borzalmas.
Hát igen, sok eszköz.
Igen, hoztak minden cuccot haza, na meg volt Az esküvőn Pesten tartottunk egy nagyon rövid ünnepséget, mi külön ketten, nem hárman, mert ugye apám följött velünk, aztán visszajöttünk Halasra, és hát ők élték a maguk kis életét, beszélgettek, kötögettek, csinálták. Én dolgozni jártam, és megtudták, hogy a nejem terhes. És apám fogott egy szerződést, azt mondja, Klári, maradunk még egy kicsit, visszaküldte.
Tehát akkor nem valósították meg azt a szerződést?
Nem. Hát ő persze lebeszélte velük, hát ez már az ő dolga volt. Akkor vártak egy darabig, vártak, apám megszólalt, hogy megvárjuk az unokát, mit szólsz hozzá, anyám, jó van, megint visszaküldték a szerződést, és akkor végeredményben már nem is mentek ki többet, hanem berendezkedtek az itteni életre. Úgyhogy...
Maga a művészeti tevékenység is abban maradt-e tulajdonképpen ezzel az időszakkal?
Én úgy emlékszem, hogy még egy darabig különböző okok miatt följártak Pestre nyári időszakba főleg, ilyen szabadtéri fellépések, meg egyebek azért adódtak még, de hát ezt már nem lehetett rendszeresnek nevezni. És hát bizony én arra is emlékszem, hogy nem volt olyan fényes az anyagi helyzetünk, és akkor kénytelenek voltak már különböző eszközöket azért eladogatni, hangszereket, egyebeket, ami azért a családon sokat segített. És hát aztán ugye én is középiskolába kerültem, és szóval azért megváltozott az életünk.
És maga a mozi artista fellépések is gyakorlatilag megszűntek, és hogy egy picit már azért korosak is voltak a művészeti tevékenységhez, gondolom.
Lecsengésként nagyon szép volt az, hogy a 66 utáni években egy-két évig Magyarországon vándorló nevesebb cirkuszoknál nyáron vállaltak föllépést, tehát az Érosz cirkusz, Ötvös cirkusz, ezek a régi artista tevékenységük miatt ezekkel mind ismerősek voltak, tehát ezeket a cirkuszi embereket, ilyen Ötvös Bohócot, meg a Barabás triót, a Richter családot, ők ismerték. Én arra emlékszem, hogy Halason, ha jött egy cirkusz, akkor apu kivitt engem, és mi abszolút jegy nélkül, meg mit tudom én, ott átölelték a kollégák, és akkor ültünk be a cirkuszba. Tehát egy pár alkalommal ők elmentek Magyarországon különféle cirkuszokban játszani. Utána apám úgy tudta a tevékenységét folytatni, hogy azért külföldről ők hoztak egy kis buszszerű autót, egy Volkswagent, és azzal apu, mivel hát itt Magyarországon akkor ez nagyon nagy ritkaság volt, nem voltak ilyen jó minőségi autók, ez az egy volt Halason, és ő ezzel vállalt munkát.
Tehát sofőrködött gyakorlatilag?
Így van, sofőrködött, tehát például TS megbízta, hogy munkásokat szállított ide. Anyu pedig, mivel egész életében nagyon ügyes kézi munkás volt, ő abszolút a keresetét ki tudta azzal egészíteni, hogy kézi munkázott, és így élték az életüket. Míg aztán ugye apu a 70-es évek közepén hunyt el, anyu pedig hála Istennek sokáig élt még.
És rengeteg sok történetet mesélt neked? Mesélj nekünk még néhányat, hiszen azt mondtad, hogy a három tesó közül te hallottál a legtöbbet anyunak a történeteiből.
Hát én nem is tudom most melyiket idézzem föl, de...
A sok-sok közül.
Voltak ők font egészen az Északi-tengernél is. Ott anyu elmesélte, hogy ő megpróbált az Északi-tengerbe egyszer fürödni, attól elájult, hogy a lába ujját beledugta a vízbe, és a tizenvalahány fokos víz, de ott miért annyira barnák az emberek? Hát kisült, hogy ott a napozókosarak ki voltak bélelve, a veszőkosarak, ha te beültél a napozókosárba, a nap úgy tűzött rád, hogy majd megégtél, viszont ha kidugtad az ujjadat a napozókosárba, akkor az lefagyott. Tehát így nézett ki az Északi-tengeren való fürdés. Nagyon érdekes dolog volt, amikor mesélték, hogy a házi nénik hogy viselkedtek, ahol ők laktak. Anyu mindig a konyha nyelvet beszélte, amit ott kint megtanult, apu perfekt beszélt. Anyukám például nagyon okosan úgy írt németül, hogy ő nem törődött azzal, hogy most a főnevek nagybetűvel vannak, stb. Fogta magát, és minden nagybetűvel írt.
Pőszokosság.
Tehát ezt elintézte. Akkor belekeveredtek olyanokba, hogy a házi néni tájszólásos volt. A házi néni folyton mondta anyunak, hogy Mosen. Mi az a Mosen? Hát az a Guten Morgen volt, tehát a jó reggelt. A anyu azt mondta, hogy lemegyek a házi nénihez, és apámat megkérdezte, hogy hogy kell németül azt elmondani, hogy legyen szíves, adjon egy kanalat, meg egy villát. Anyu szépen megfogalmazta németül, hogy kérek egy kanalat. A házi néni azt hitte, hogy tud németül, ráárasztotta az összes kínját, gondját, anyu pedig csak bólogatott, hogy igen, és fölment, hogy te, hogy ez mit mondott, egy szót nem értettem belőle. Szóval ilyen élményeket anyu állandóan tudott mesélni.
Ezért lettél te német tanár.
Így van. Nem csak annyit akartam mondani, hogy van fénykép is a napozókosaras hamburgi dolgokról. Úgyhogy.
És hát a dolognak az lett itt a vége, ha már a lezárás felé közeledünk, hogy egy Szabó Tamás nevű budapesti férfi, aki a Palermo Boogie Gang nevű együttesnek a szájharmonikása volt, szájharmonika antológiát, szájharmonika múzeumot, szájharmonika tankönyvet akart létrehozni, ezt meg is valósította a 90-es évek vége felé, mert anyu 2001-ben elhunyt, és Dodi bátyám segítségével és Vladár Károly segítségével, akit mindannyian ismerünk szintén, fölkutatta a Szabó Tamás anyámat, lejött Kiskunhalasra, és anyukám elmesélte neki, hogy igazából ők voltak a magyar szájharmonikázás úttörői, megjelent, és el is hoztuk magunkkal, megjelent egy szájharmonika tankönyv, amelynek a borítóján apukám nagy lemeze található, amin ő egy szláv rapszódiát játszik, a Marnic féle hanglemez kiadó vállalat jóvoltából, és a szájharmonika könyvnek a bevezető oldalán pedig a fényképükkel együtt ott van, hogy ők Magyarországon a szájharmonikázás úgynevezett pionírjai vagy úttörői, és hát ránk maradtak a hangszereiknek egy része, amelyet igazából relikviaként őrzünk. A bátyám egy párat, amelyen még lehetett játszani, oda is adott olyannak, aki tud játszani rajta, de ezeket még őrizzük, és hát íme érdemes is volt megőrizni, mert ugye itt is meg tudtuk mutatni ezeket.
Én emlékszem rá gyerekkoromból, hogy elmesélték, hogy ha valaki emlékszik a hozzánk hasonló fiatalok közül, a Szállnak a Darvak című magyar filmre. Szovjet filmre, aminek a Betét dalát édesapánk szájharmonikával játsza, úgyhogy erről azt hiszem az Attila többet tudna mondani a felkutatásáról.
A Magyar Szinkron Stúdió ugye nagy bajba volt 1957-ben, mert ez a film akkor készült, és még mind a mai napig az interneten ki lehet keresni, tehát Szállnak a Darvak. Ha kikeresik a filmet, akkor 1 óra 21 percnél egy nő a teknőben mos, és a katonafiú hazajön, és mesél neki. Talán szerelmesek egymásba, ilyesmi, de a fiú elővesz a zsebéből egy szájharmonikát, és időnként játszik rajta, és senkit nem tudtak találni a Magyar Szinkron Stúdióban, akkor Magyarországon, aki szájharmonikázni tudott, úgyhogy aput behívták a Szinkron Stúdióba, és ő játszotta a Szállnak a Darvak című filmnek az aláfestő zenéjét, ezt a jelenetet, ami 4-5 percen keresztül tart.
Nagyon remélem, hogy sokan megkeresik ezt a jelenetet, és meghallgatják. Egy kicsit a szájharmonika divatról meséltek. Tehát, hogy abban az időben maga a szájharmonika mennyire volt divatos hangszer, azután volt egy hullámvölgy, majd ismét divatos lett. Egy picit erről meséljetek.
Ez nem olyan bonyolult dolog, mert én nagyon jól emlékszem fiatal koromban, hogy az összes beat zenekarba, és ebbe beleindendő az Omega, az Illés, a Zoránék, a Metroék, mit be volt szájharmonikás? Tehát nem működött tanika, és most ez újra megvan. A Pribojszki, a Szabó Tamás, ezek mind csinálják. Hát én elég sokáig harmonikáztam a laktanyában nőnapon, mi öregek adtunk a nőknek műsort, nem a Szálvirág, mert mondtuk, hogy hát az, milyen ünnepség, az nem ünnepség, és akkor ilyen bohózatokból csináltunk műsort, volt hét törpe, mindenféle, amit ott össze tudtunk hozni, és minden nőnapkor én harmonikáztam, úgyhogy...
Hát ilyen ősökkel.
És azóta után már nem játszottam, úgyhogy azóta, hát úristen, ennek már majdnem 20 éve.
Illetve most szájharmonikáztál, tehát aki ránavigál a Halas Rádió oldalára, hogy meghallgassa a riportotokat, oda fel fogjuk tölteni albumba ezt a kis mini szájharmonikázást. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy egy csodálatos beszélgetésnek voltak fültanúi, és remélem, hogy megkeresik a képeket és a videót. És nagyon köszönjük, hogy ezeket megosztottátok velünk. Én azt gondolom, ez egy csodálatos élet, élő történelem, és a szívetekben, lelketekben az a sok-sok élmény és szeretet, amit rajtuk keresztül hoztok magatokkal.
Köszönjük a lehetőséget.
Pősz Miklóssal.
Pősz Attilával.
És
Pősz Dodival.
Beszélgettünk a Pősz duóról, Józsefről és Kláráról, akik Magyarország szájharmonika művészei, artistái, a szájharmonika művészet úttörői voltak, és emlékük itt él bennünk velük. Köszönjük szépen, hogy ez most egy kicsit közkincs lett a segítségetekkel. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.